Jó napot kívánok! Könyvben utazunk a következő órában itt a hétvégi menetrendben. Ezúttal nem teljesen könyvben, hanem színházban is utazunk. Egy irodalmi műből készült színházi előadást ajánlunk. A székesfehérvári Vörösmarty Színházban nemrég mutatták be Térei János a Nibelung lakópark című művéből készült előadást, amelyet Szikora János rendezett. Olá Andrea interjúja.
A kötet alcíme Fantázia Richard Wagner nyomán. A verses dráma trilógia 2004-ben jelent meg először, aztán színházi előadás és film is készült belőle a Kréta Körtársulatával. A kötet a Térei életműsorozatban 17 év után jelent meg második kiadásban, és most megint a figyelem középpontjába került, hiszen egy nagyívű és színháztörténeti szempontból is meghatározónak mondott előadás született belőle. A darab egyik főszereplője, a Hágent alakító Gáspár Sándor, ő ma a műsor vendége, hogy erről a karakterről és az előadás titkairól beszéljünk. Térei műve Európa szívébe vezeti el az olvasót, a szereplők a vállalkozói szféra csúcsfigurái, akik mítikus figuráként is megjelennek előttünk, de ez a mítosz a jelenkori hatalmi struktúrákról és döntéshozatali mechanizmusokról szól. Adódik a kérdés, hogy amikor a színész kézbe kap egy ilyen művet, egy ilyen szöveget, hogyan fogadja, mi az első reakciója? Induljunk most innen Gáspár Sándorral.
Igen, a felvezető gondolat, hogy amikor egy színész megkap egy ilyen könyvet, ez így nem természetes, mert a Térei mű olyan szinten lóg ki a hétköznapi rutinunkból, hogy úgy mondjam, és a rutint most nem minősítésként mondom, akár egy Shakespeare-re, vagy kortárs magyarra, vagy Csehovra, hanem valóban a Térei mű olyan, hogy ha elolvasok belőle 10 oldalt, akkor 12-t vissza kell lapoznom, hogy újra értékeljem mindazt, amit olvastam. Hiszen nagyon nehéz olvasmány. Tehát amikor végig rágtam magam, ez egy nagyon rendhagyó dolog volt, hogy megkaptam olvasópróba előtt a könyvet körülbelül egy hónappal, és 2 hétbe tellett, amíg én ezen a 120 oldalon úgy rágtam át magam, hogy az előbb felvezettem, hogy 10 oldal előre és 12 vissza. De megérte, mert a többiekkel is közben kommunikáltunk, és már úgy érkeztünk meg az olvasó próbára, hogy egymást motiváltuk abban, hogy te azt érted, azt még nem értem. De figyelj, ez a jelző odaszól előre. Igen? Aha, persze. Akkor ő nem szereti, akkor nem szereti. Vagy szereti? Igen, igen. Vagy bosszút akar állni? Tehát már az olvasó próbára úgy érkeztünk meg, hogy felkészültebbek voltunk Téreiből, mint ahogy reméltük.
És amikor ehhez még a rendezői koncepciót is megismertétek, akkor ez gondolom még árnyalódott, vagy tovább nehezedett, mert hát annyira komplex ez az előadás.
Igen, azért a rendezői elképzelés ugye nem csak az olvasó próba utáni elemző beszélgetésekkor segít, hanem magán a rendelkező próbán olyan sok mindent kapunk az elképzelésből, hogy akkor elkezdjük olvasni azt az előadást, így rakjuk össze hangzóról hangzóra, betűről betűre, amit már azért mi ejtünk ki, mi formálunk meg, de túlzás lenne azt állítanom, hogy a rendelkező próba végén el tudtam volna képzelni azt az előadást, ami végül is lett belőle, mert nagyon sok minden közben módosult benne, kiesett, nagyon sok minden átalakult, hozzájött, tehát azért gondoljunk bele, 340 oldalból egy 120 oldalas anyagot kiragadni, hogy abból egy színházi előadás legyen, az önmagában egy óriási teljesítmény a Selmecébe, a dramaturgnak tisztelettel mondva, hogy ezt a Térei által kínált szellemi magaslatot megugrani, az azt hiszem, hogy nem csak a dramaturg, a rendező és a színészek, hanem minden egyes résztvevőnek. Ugye nyugodtan mondhatom, hogy rendkívül sok társ művész is volt, hiszen filmesek, animátorok segítették a munkát, mozgások benne. Tehát valóban egy ilyen összművészeti anyagot próbáltunk, és gyorsan nem lezárva a gondolatot, csak hozzáteszem, hogy nagyon ritka, legalábbis az én életemben az, amikor úgy éreztem, hogy a fogadtatástól függetlenül egy igazi ügyem van, igazi ügyünk van, és erről nem kellett beszélni. Mindenki érezte, hogy valóban ez egy nagyon komoly színház történeti helyzet is, és ez olyan egyszerű lett és magától értetődő azáltal, hogy nyilván a térei elképesztő gazdagsága, magától értetődősége, mondom én ezt annak ellenére, hogy nagyon sok megfejteni valónk volt a dologban, de mégiscsak valami egyszerűséget ajánlott nekünk, hogy ebből a nagyon bonyolult sztoriból végül is kerekítsünk egy nagyon szép összetett emberi történetet, és egy olyan látlelet a világról, hogyha szegény nem halt volna meg nagyon fiatalon, akkor nyugodtan hihetnénk, hogy ezt a színház megrendelésére írta ezelőtt egy évvel.
Igen, és a mostani világról szól.
Így van, pontosan.
Éppen azt akartam kérdezni, hogy a mű összetettsége, vagy sokrétűsége miatt mondod ezt, hogy megérte volna akkor is, attól függetlenül, hogy hogyan fogadja, vagy hogyan reagál a közönség, vagy pedig amiatt, amit elárul a mai világról, vagy amennyire pontos és érvényes.
A mű jelentőségéről is mondom, és azt is, ami ennek a lecsapódása jelenre, a mára. Mondom, ritkán van így, hogy úgy érez az ember, hogy tényleg ügyet képvisel. Tehát egyszerűen megemeli azt a izzadságot, azt a kínlódást és mindent, ami egyébként egy ilyen vajúdással együtt jár, és valószínűleg, hogy aki olvasta a könyvet, akkor az első emelkedettsége, a könnyedsége azon a borzasztó alapanyagon túl is működik, ami sokszor rendkívül trágár, nagyon obszcén és nagyon kiábrándító. Tehát valami olyat talált meg a térei stilárisan, ami egyszerre eklektikus, egyszerre klasszikus, mondhatnám akár szabad versnek, vagy mondhatnám akár utcai
slangnek, igen.
Igen, tehát olyasmit kínál nekünk, és azt hiszem, hogy a Szikora János nagyon jól kezelte ezt az anyagot, és nekünk színészeknek is olyan módon tudott segíteni, hogy például nekem kifejezetten hagyta, hogy bizonyos utalások, amiket én személy szerint levettem a térei kikacsintásaiból, kiszólásaiból, hogy azokkal a magam módján, ha tudok, akkor bánhatok. Na most én remélem, hogy majd egyre több előadásunk lesz, és egyre jobban merek ezekkel bánni. Mm. Csak például mondok egyet a sok ezerből. Hát az, hogy tele van alliterációval, az önmagában varázslatos, tehát minden mondatban legalább kettő van, de hogy még olyan kiszólása is van, amit a kabaréból ismertem, még fiatalon tévénézőként, a Markos Nádasnak volt egy ilyen száma, hogy a Nádas vádolja valamivel a Markost, és a Markos minden válaszát ezzel kezdi, hogy na most ez így ebben a formában nem igaz. És ugyanígy például használja ezt is térei. De sok-sok olyan dolgot használ, ami akár a sporttal, akár a klasszikus versekkel összefügg. Egy másik ilyen, hogy amikor a utolsó jelenetben, mielőtt megtörténik a Brünnhilde gyilkolása, szerelmet vallok, és mondja, hogy hát ez nem a legjobb pillanat, és akkor én azt mondom erre, hogy a virágnak megtiltani nem lehet. Helyett azt mondom, hogy a törpének megtiltani nem lehet. De ezek olyan gyönyörű utalások, az egész összekacsintásunk, a műveltségünkre, ebben nőttünk fel, tehát aki járt iskolába, aki olvasott Virág Benedeket, tehát ezek mind összeadódnak, és csak kettőt ragadtam most ki, tele van ilyennel.
Majd erre a törpeségre térjünk vissza, de azért, hogy azok a hallgatók is értsék, hogy miről beszélünk, akik esetleg nem olvasták a térei művet, és nem látták még a darabot. Mesélnél arról, hogy az életünknek milyen szegmensét mutatja meg nagyon, hát hogy is mondjam, nagyon nyersen térei ebben a műben?
Igen, az elanyagiasult ember csak a profitban látja az érvényesülést, a kiteljesedést, a hatalmat, és ennek érdekében mindent megmozgat, hogy ezt a hatalmat birtokolja. Nyilván a gyűrű szimbólum, meg a konkrétan is a gyűrű, a ring, a hatalom jelképe.
Mindenki azt akarja megszerezni.
Mindenki azt akarja megszerezni, tehát a mai napra, a mai világra rendkívül reflektál az a gondolat, amit 21 évvel ezelőtt megfogalmazott, ugyanis amikor megtörtént a kereskedelmi tornyok lerombolása, a világ gazdaságának, a szimbólumának a megsemmisülése, és ő ennek kapcsán írta ezt a nagyon ijesztő, ám sokoldalú drámát arról, hogy tulajdonképpen annak a típusú nyugati kultúrának vége, amit elképzelhettünk, ami vonzó lehetett volna részünkre, és az elmúlt 20 év ezt a gondolatát a szerzőnek még inkább aláhúzza, csak most már nem feltétlen kiszakítva a nyugati kultúrára, hanem egyáltalán a világ kultúrájára. És ez a látomás, nehogy képzelje el a néző, vagy a hallgató, hogy ez minden percben benyomja az ember lelkét a testével együtt a székbe, ahol ül, hanem ezt mind olykor kikacsintva rendkívül szórakoztatóan teszi, hogy annál nagyobb legyen a meglepetés, a döbbenet, ami ezek után jön, mondjuk egyik gondolatról a másikra átfordulva. Tehát valószínűleg, ha most írta volna a Térei, akkor nagyon sokan nekiesnének, és vádolnák azzal, hogy mit akar ilyen konkrét politikai helyzetek kiárusításával, az nem az ő dolga lenne, stb. De mivel 21 évvel ezelőtt írta, tehát eleve ilyen vád nem is érheti, másrészt rendkívül fölértékelődik az az intelligencia, az a költészet, maga Térei. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok neki, hogy ezt a szerepet eljátszhattam, és annyit még elmondanék, hogy nem sok személyes kontaktusom volt Jánossal, de volt, méghozzá a Jeremiást csináltuk felolvasó színházként, még annak idején az Új Színházban, talán 2008 környékén, így valahogy, és megfordultunk vele, azt hiszem talán Gyulán is, és akkor a gyulai éjszakában ott elég sokat beszélgettünk borozás közben a jelenről, az életről, és maradandó nekem. És most találkoztam az özvegyével, érdekes módon az első beszélgetésünk alkalmával egyből ezt említettem, mert ő is ott volt. Nem tudom, hogy a Jeremiásnak mi lesz a sorsa, de abban is elég sok abszurdum van. Talán, ha ilyet mondok, hogy egy visszatérő kijelentés a drámának a polgármester szájából a következő, hogy árad a tócó. És én nem tudtam, hogy mi a tócó. Sejtettem, hogy biztos valami víz, de hát aztán elmondták a debreceniek, hogy a tócó, talán épp Botos Évi kolléganőm mesélte el, aki Debrecen környéki, hogy a tócó azért abszurdum, hogy árad, mert igazából vize sincs, tehát több száz év óta, és hogy az árad, az önmagában egy olyan vízözön, amit a bibliai vízözön se tudna fölülmúlni.
Említetted, hogy mennyire mai, és hogy a mai politikai viszonyokra is mennyire érvényes, amit Térei írt, és mióta megnéztem az előadást, azon gondolkodom, hogy a média jelentősége, vagy torzító hatása, vagy ahogyan ebben a darabban a média megjelenik, az az eredeti műben is ennyire sarkos volt, vagy ennyire erős volt, vagy Szikora Jánosnak köszönhető ez?
Nagyon nehezen tudnék erre pontosan válaszolni, mert azért egy ponton túl, amikor elkezdtem a saját leckémmel foglalkozni, ami abból állt, hogy a saját jeleneteimben lehetőség szerint jól működni, és utána pedig a következőt megcsinálni, nagyon kevés rálátásom volt arra a rendezői alkotó folyamatra, miközben mi közreműködtünk, aközben ő akár egy hátteret teremtett. Szóval én néha meglepődök a videóbejátszásokon, az előadásunkról, vagy fotókon, hogy jé, ez van mögöttem. Tehát...
Ezt nem látod.
Aha, nem ilyen. Látom, nagyon nehéz hozzászólnom így, de abban biztos vagyok, hogy rendkívül érzékeny módon reagál a Szikora János rendező a hallottakra, látottakra, az elképzelésekre, annál is inkább, mert próbánk lesz az anyagból, és jelezte, hogy lesznek benne változtatások.
Az nem könnyíti meg a dolgot.
Nem könnyíti meg, viszont az, hogy tapasztalt valamit, nyilvánvalóan még jobbá teheti, még színesebbé, még gazdagabbá. Én azt gondolom, hogy Szikora János életművében ez ott van a nagy előadásai között, és volt neki nem egy-kettő.
Hogyha Hagenről beszélünk. Azt olvastam az egyik kritikában, hogy minthogyha a mű színpadra alkalmazása közben rá lenne kihegyezve ez az egész előadás. Tehát, hogy sokkal hangsúlyosabb lett, vagy nem tudom, hogy sokkal lett, de hogy hangsúlyosabb lett, mint az eredeti műben. Ez érezhető, vagy ez így van?
Mivel az eredeti művet nem olvastam, azt a 3-400 oldal, csak ezt a kiragadott 120-at, nem tudok hozzászólni ehhez, de azt viszont én olvastam, hogy azért a Wagneri operában is, azért a Hagen hasonló módon vezér alakja az operának, mint hogy itt is a Hagen a prózában.
Hogyan lehet megtalálni az ő igazságát? Szóval milyen színészi feladat ez, és mesélsz róla, hogy honnan, hová jut el. Ugye ő az az ember, aki azt gondolta, hogy pozíciójában marad ebben a lakóparkban, hiszen ő mindent kézben tart, mindent megfigyel, mindenről tud, és egyszer csak félreállítják teljesen váratlanul, és aztán elkezdődik egy őrület, ő bosszút fogad.
Igen, igen. Sőt, olyannyira az őrület kezdődik el, hogy ezelőtt, az is közel 20 évvel mutatta be a Mundruczó Kornél rendezésében a Krétakör Színház, és a gyűlöletbeszéd, ami a Hagennek a gyilkolásos, bosszús felvonása, ők csak azt dolgozták fel, most a csakot nem minősítésként mondom, hanem abból csináltak egy kitűnő előadást, és az is közel 4 óra hosszás volt. Tehát ezt csak azért mondom, hogy a mi előadásunk azért színház történeti többek között, mert az egészet megpróbálja bemutatni. De elfelejtettem, mit kérdeztél.
Hogy ja, találtad meg az ő igazságát, meg hogy amikor először találkozunk Hagennel, akkor ő egy milyen figura, és hogy mi a skála másik vége, ahová eljut.
Igen, színészként ezek persze fontosak. Fontosak az apámmal való jelenetek, hogy azokban mi a mi kapcsolatunk.
Trokán Péter.
Az apám, Trokán Péter játsza, az apám folyamatosan arra figyelmeztet engem, hogy méltatlan helyzetben van a családunk, mert kihasználnak minket, nem a helyünkön kezelnek a többiek, és bosszút kell állni azért az árulásért, amit annak idején. Na most van egy ilyen impulzus, és van egy nagyon erőteljes munkamánia, ami jellemző a Hagenre, azt gondolom, még ha nincs is nagyon sok lehetőségem ezt megmutatni, de talán a második részben van egy iroda jelenet, ahol azért kiderül, hogy milyen megszállottként dolgozik, azért, hogy feljebb kerüljön az igazgató tanácsban. És az az út, ami végül is eljutatná az igazságig, soha nem derül ki, mert közben megkapja a testvérétől, a féltestvérétől ezt a óriási pofont, hogy kirúgja az állásából. És innentől kezdve indul el a bosszú, a gyűlöletbeszéd. És itt valóban olyan dimenziókba jut el, hogy mindent természetesen konstatálva, de végül is óriási szenvedéllyel és egyszerre szemtelenül követi el ezeket a bosszúkat, ezeket a gyilkosságokat. Törvényszerű az is, hogy hogyan hal meg. Tehát ezek akkora utak, amiket igazából maguk a jelenetek teremtenek meg, így, mintha egy lépcsőn mennék följebb, aztán zuhannék a legvégén, szó szerint a süllyesztőbe. Tehát nagyon sok dolgot értelemszerűen, ösztönösen, jó, a párosítás értelemszerűen, ösztönösen, szinte téreit mondom, tehát, hogy közben alakulnak. Hát például, amikor megtörténik a Brünnhilda meggyilkolása. Próbálom szépen mondani, hogy nagy a rádióhallgatók, megijedjenek, hogy atya úristen, miről beszélek. Hogy amikor ott vergődik, akkor is azt mondom, hogy nézd a Kongó égre föl, nézd, ott lakik az irgalmatlan Isten. Úgy szól a régi nóta, körbeáll egy kislányka, tehát megint jön egy térei kiszólás, körben áll egy kislányka. Mindenki tudja, aki ebbe az országba szocializálódott vagy élt. Na, ezzel csak azt akarom mondani, hogy ilyen apróságok, és az utolsó pillanatban csúsznak a helyükre. És feltételezem, sőt, biztos vagyok benne, hogy majd, ha folyamatában játsszuk az előadást, akkor egyre több ilyen lesz, vagyis optimista vagyok, ezt nyugodtan nevezhetem, még fejlődésnek is akár.
Gáspár Sándor színésszel, a Székesfehérvári Vörösmarty Színház a Nibelung lakópark című előadásának egyik főszereplőjével, Olá Andrea beszélgetett. Pár perc múlva még maradunk ennél a darabnál, azonnal jövök vissza.